műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az energiaválság, illetve a zöld átállás jegyében egyre nagyobb hangsúly kerül a napelemekre, különösen most, nyáron. A napelemek, ahogy a nevük is mutatja, a nap sugaraiból állítanak elő elektromos áramot, amit a háztartásokban vagy akár ipari tevékenységre is lehet használni. Fogyasztástól függően egy egyszerű ház esetében 10-15 év alatt tud megtérülni a befektetés, ami nem csak a napelemeket, hanem többek között az invertert is magában foglalja. De hogyan is működik egy ilyen rendszer, hogyan lesz a napsütésből elektromos áram? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a soron következő digitális világban. Témánk a napelemek elmélete. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy honlapunkon a műsor online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Csegzi Sándor fizikus, akit szeretettel köszöntök a digitális világban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is épül fel egy napelemes rendszer. Milyen alkotóelemei vannak, és hogyan is működnek ezek?
Kezdeném azzal, hogy ugye fizikusként a fizikai háttér, a jelenség az, ami érdekelheti az embert, de ugyanakkor engem érdekelt az is, hogy gyakorlatilag hogyan is működhethető, vagy gazdaságilag hogyan érhető, vagy élhető meg ez a jelenség, ami most már mindinkább elterjedt a környezetünkben. Ezért olyan tapasztalatokkal tudok jönni, ami mindhárom lehetőséget, amiről majd a továbbiakban beszélni fogunk, a gyakorlatból ismerős számomra. És ugye konkrétan a kérdésre válaszolva azt kell mondjam, hogy látható része ennek a fotovoltaikus energiarendszernek az a panórendszer, a fotovoltaikus elemeknek a rendszere, amit vagy a mezőre telepítenek ipari megfontolással, vagy ipari érdekkel, és a lakásokon, a házak tetején láthatók azok a kékes-szürkés elemek, amelyek megjelentek most már elég nagy számban az elmúlt időszakban. Ezeknek a további része, és aminélkül nem is működhetne a rendszer, az egy átalakító. Maga a fotovoltaikus panó, én így fogom nevezni az elemet, mint olyan, az egy egyenáramot, egy bizonyos értékű egyenáramot állít elő. Ez nem alkalmas még a lakossági felhasználásra. Ezt át kell alakítani arról a 12 voltról, vagy 24 voltról, vagy 48 voltról, vagy valamennyiről, amely rendszer előállít egyenáramként. Át kell alakítani a 230 voltos, illetve 220 voltos és 50 herces váltó áramra, amivel működnek a háztartásunkban a felszerelések. Ezt az átalakítót vagy invertert általában nem látjuk, mert ez egy zárt térben helyezkedik el, védett helyen, illetve annak függvényében, hogy melyik típusú rendszer tulajdonában vagyunk, van, ami a hálózatba betermel, on-grid angolos kifejezéssel, és Romániában használjuk gyakran ezt a kifejezést. Ez még egy oda-vissza mérő órát is jelent, ami után aztán megtermelt energia energia betermelődik a hálózatba. Az off-grid, vagyis a szigetszerű esetben, amikor akkumulátorba termeljük a megtermelt energiát, ott tároljuk, ilyenkor ugye az akkumulátor tele az, ami szintén nem látszik kívülről, de ami nélkül nem beszélhetünk fotovoltaikus rendszerről.
Milyen fizikai folyamatok zajlanak le akkor egy napelemben? Hogyan lesz a nap sugaraiból elektromos áram?
Elsősorban Becquerel nevéhez még a 1800-as évek közepetájához kötődik az első megfigyelés, amikor Becquerel észrevette azt, hogy bizonyos anyagokban a napfény hatására elektromos jelenségek jelennek meg, tehát elektronok termelődnek. Ezt a gondolatot aztán több fizikus fejlesztette tovább. El kell mondani azt, hogy annyira fontos jelenségként értékelte és élte meg az ember annak idején, hogy két Nobel-díj is adódott ezért. Ami a fontosabb, az az Einsteinhez kötődő Nobel-díj 1921-ben, amikor ő meg tudta magyarázni matematikailag is, le tudta írni a fotoelektromos hatást. Itt kicsit részletekbe mennék olyan értelemben, hogy a nap energiáról beszélünk, ugye fotonról beszélünk, azért fotovoltaikus a jelenség, mert a fény az anyagban elektronokat szabadít fel, és az elektronok lesznek azok, amelyek majd elektromos áramot fognak képezni. A magyarázatot Einstein arra az elképzelésre alapozta, hogy ez a foton, ez dupla tulajdonsággal bír, részecske, illetve elektromágneses hullám tulajdonsággal is. Ez a duális elmélet forradalmasította a fizikai gondolkodást annak idején, és ezt a gondolatot matematikai képletbe is meg tudta fogalmazni. Ebből adódóan aztán 1921-ben ezért kapta a Nobel-díjat, érdekes módon nem a relativitás elméletét, ami úgy szintén egy újabb forradalmat jelentett a fizikai gondolkodásban. Na most visszatérve tehát a jelenségre, a foton az energiát szállít elektromágneses hullámok formájában is, és részecske formájában is. Ez a jelenség, amiről mi most beszélünk, a fotovoltaikus jelenség a foton hullám természetére alapoz, és az energiája egy állandó, az úgynevezett Planck-féle állandó és a frekvencia szorzata. Ezt azért jegyzem meg, mert a fehér fény, amit látunk mi a naptól, a szivárvány színeit tartalmazza. Ezek a színek fizikailag a különböző frekvenciákkal íródnak le, és maga a fotovoltaikus jelenség egy bizonyos energiánál jelenik meg. Ez anyagfüggő. Egyik anyagban mondjuk a kék fényre jelenik meg, más anyagban a vörös fényre jelenik meg. Ma nincs olyan fotovoltaikus panó, nincs olyan anyag rendelkezésünkre áll, ami a teljes spektrumát kihasználná ennek a lehetőségnek, és ezért majd erről is gondolom, a későbbiekben fogunk beszélni, van lehetőség még a fotovoltaikus jelenség a panókban a hatásfok növeléséhez. Maga a jelenség hogyan játszódik le? A foton az az energiát szállító valami elektromágneses hullámzás találkozik egy anyagnak az atom szerkezetével, és abba, hogyha elér egy bizonyos küszöbértéket ez az energia, akkor ki tud szabadítani egy elektront. Ez, amint mondtam, anyagfüggő, és például a kék fény egy adott anyagban létre tudja hozni ezt a jelenséget, más anyagban nem. Einsteinnak ez volt a nagy világosodása, hogy ezt a küszöb energiát felismerte, illetve azt is meg tudta magyarázni, hogy ez az elektron továbbá milyen energiát szállít a rendszerbe. Hogyha megjelennek ezek a töltéshordozók, ugye ez már egyik anyagban elektron többletet jelent, másik részben elektron hiányt jelent, ez már egy plusz-minusz úgymond viszonyt alakít ki, egy feszültséget alakít ki az anyagban, és ezt a jelenséget tovább tudjuk akkor elektromos áram formájában használni. Diódáról, félvezető diódáról a korábbi adásokban beszéltünk, ezekben a panókban ezt a típusú félvezető jelenséget hozzák létre az iparban, és így, amikor megjelenik a töltéshordozó a félvezetőben, akkor ezzel párhuzamosan megjelenik a feszültség is, ami aztán mozgásra, illetve egyenletes mozgásra bírja az elektronokat, és ezután már elektromos áramról beszélünk.
Elhangzott az, hogy még van fejlődési potenciál, fejlődési lehetőség a napelemekben, de hát eddig is fejlődtek. Mivel magyarázható az, hogy az újabb napelemek sokkal hatékonyabbak? Ugyanakkor a felületet fednek le, és sokkal több elektromos áramot tudnak előállítani, méghozzá ugyanazon a helyen. Értelemszerűen fejlődik a technológia, de mit jelent ez a napelemek szintjén? Hogy lehet megmagyarázni ezt a fejlődést a fizika eszköztárával?
Ezt a fényelektromos hatást a pillanatnyilag a legjobb hatásfokkal a fémekben lehetne elérni, vagy ott lehet elérni. Viszont a fémek esetében nem lehet kialakítani azt a PN átmenetet, azt a dióda jelenségű részt, ami félig mikor ereszt, mikor nem ereszt kapu jellegű jelenséget a fémekben nem lehet létrehozni, viszont létre lehet hozni a félvezetőkben. A leggyakrabban használt és a legelterjedtebb félvezető anyag, amit itt ebben az esetben is használnak, az a szilícium. Viszont a szilíciumnak is megvannak a maga határai, illetve egy bizonyos frekvencia sávot tud csak értékesíteni, és ahhoz, hogy ezt a lehetőséget jobban kiszélesítsék, a fizikusok ezért különböző vegyületeket, félvezető vegyületeket alakítottak ki. Így több fotovoltaikus panó vagy fényelektromos elem típusról kell beszélnünk. Van, ami vékony rétegű, van, ami vastag rétegű, ma már van különböző szerves anyagok, épülő ilyen megjelenés is, viszont a gyakorlatban ugye fontos az, hogy gazdaságilag megérje maga a panónak az előállítása. Ez azt jelenti, hogy az előállítási költségek és az általa megtermelt energia, illetve a ráfordított energia és utána megtermelt visszakapott energia milyen formában viszonyul egymáshoz. Egyelőre a szilícium alapanyagú fotovoltaikus panók a leggazdaságosabbak, ami a ráfordított energiát illeti, illetve a hatásfokot. Ezekkel el lehet érni 16-18%-os hatásfokot is. Laboratóriumi körülmények között eljutottak ennél magasabb szintekre is, de azért a 25%-ot nem sikerült meghaladni. Mit jelent ez tulajdonképpen még a hatásfok szempontjából? Ugye egy adott négyzetméteri felületre a naptól kapunk egy bizonyos energiamennyiséget. A standard körülményeket kell ma figyelembe vegyük ahhoz, hogy a hatásfokot konkrétabban meg tudjuk magyarázni. Az 1000 watt per négyzetméter esetet veszik, tehát a naptól kapott 1000 watt energiát hány százalékban tudja átalakítani a panó az adott körülmények között, vagyis 28 Celsius fokon, illetve a Földön bizonyos szélességi körök határain belül. Ezt a szélességi körök határain belül Észak-Olaszország szintje, illetve Svédország közepe tájékán haladó két szélességi kör között kell figyelembe venni, ennek van egy átlagértéke. Ez egy szorzó lesz, ez az átlagértéke ilyen 1,5-ös értékű számról beszélünk. Tehát 25 Celsius fokon, és ha 1000 watt per négyzetméter napenergia esik erre a panóra, akkor mennyi energiát termel? Na, ideális körülmények között, amelyik 18%-kal dolgozik, az azt jelenti, hogy 180 wattot tud termelni. Ez nem tűnik soknak, de viszont eléggé elfogadható érték, amikor a pénz megközelítést, a gazdasági megközelítést is veszik figyelembe, hogy mennyi energia használódott el annak a négyzetméter panónak az előállítására, illetve mennyi idő után térül meg a megtermelt energiából kapott érték. Na most ez az, amit már ön is említett, hogy olyan 10 és 15 év közötti megtérülési időre kell számítani. Ez nem kevés. A saját tapasztalataim a következők, akkor lehet, hogy egy kicsit előre ugrok most a témában, de ide azért beillik az, hogy ha én fel akarok szerelni magamnak egy ilyen rendszert, akkor mennyire éri meg gazdaságilag. Én ezelőtt 10 évvel már, azt hiszem 11 évvel egész pontosan, saját saját pénzemből felszereltem egy 10 kW PIC, ez azt jelenti, hogy a maximális teljesítményű panót egy tetőre, és akkori számítások szerint engedélyeztetéssel minden velejáró költséggel az majdnem 25 ezer euró volt. Viszont akkor adták azt a zöld bizonylatot, amit ma már nem adnak ilyen esetben a termelőknek, amit aztán mind halogattak, stb. Tehát a román szokáshoz híven változtak a törvények, és ezt azért figyelembe kell venni ezután is azoknak, akik ilyen típusú befektetésekben gondolkoznak, hogy menet közben változik a törvény, akkor 5-6 év alatt térült volna meg a befektetés. Ami egy nagyon jó befektetésnek számít. Hát az enyém egy csepp volt a tengerbe, Marosvásárhely körül is felépültek ipari jellegű ilyen befektetések több hektár felületen. Aztán változott a dolog, most már eltelt a 11 év, és még nem sikerült a befektetést megtéríteni. A mostani romániai körülmények között nem, hogy nem sikerült, hanem valószínű még a következő 6 évben sem fog megtérülni, úgyhogy egy teljesen veszteséges befektetésnek számít. Gondolom, hogy akik hektárakba fektettek sok millió eurót, nekik egy kicsit másképp néz ki a dolog, mert ők másképp gondolkoznak, hitelből építenek, stb. Tehát nem akarok ezekben a részletekben most belemenni. Viszont azt elmondhatom, hogy azok a pályázatok, amelyeket kiírtak Romániába, azokkal érdemes foglalkozni, és sőt, ajánlom mindenkinek, mert gazdaságilag egészen biztos, hogy megér. Én a lakásomra pályáztam Marosvásárhelyen arra a 3 kW-os teljesítményű rendszerre, amit ezelőtt 4 évvel hirdetett meg a román kormány. Egy kicsit nehézkesen indult, de elindult, és szerencsére van Vásárhelyen olyan profi cég, akik tudták kezelni ezt a kérdést úgy a pályázat szempontjából, mint a műszaki szempontból felszerelés, üzemeltetés, stb. Engedélyeztetés, és azt kell mondjam, hogy az első perctől kezdve gazdaságos volt. Tehát láttam a számlámon a különbséget a rendszer és a rendszer nélkül össze tudtam hasonlítani. Ugyanakkor volt kiírás olyan lakásokra, házakra, tanyákra, amelyek a hálózattól legalább 3 kilométerre helyezkednek el. Így egy hétvégi házhoz sikerült pályázni ugyanebben a rendszerben. Az már egy szigetszerű dolog. Tehát ott van akkumulátor telep, amiben betermeljük a napenergiát napközben, és elfogyasztjuk napközben, nyilván és éjszaka. Ez is gazdaságilag egyértelműen megtérül, itt nem is volt személyes hozzájárulás, ez 100%-os finanszírozású volt, míg a vásárhelyi az 10%-os hozzájárulás feltételezett, ami messze menően kifizetődő. Tehát magyarán, akik abban gondolkoznak, hogy hogyan fejleszik a lakásukat zöld irányba, én javasolni tudom a pályázati rendszert, ezt figyeljék, biztos még lesz kiírás, és cégekkel együttműködve kell ezt végezni, mert a rendszerbe való betermelés papírformája bonyolult, nehézkes, időt igénylő. Tehát legalább fél év, de inkább egy év kell ahhoz, amíg a döntés meghozatala utántól a rendszer elkezd működni. Nem a műszaki szempontból, mert a felszerelést egy nap megcsinálják, hanem a papírozása az egész folyamatnak.
Beszélgessünk arról is, hogy hogyan jut akkor a napelemek által előállított elektromos áram a hálózatba. Gondolok itt nyilván azokra az esetekre, amikor egy felhasználó nem tudja az egészet elhasználni, és nincs az otthonában akkumulátor, amibe idézőjelesen beletölthetné az áramot.
Nagyon jó a kérdés, mert végül is ez a változat a legkönnyebben kezelhető, illetve a leggazdaságosabb a felhasználó szempontjából. Egyértelműen, amikor tervezzük a rendszert, akkor ezt jó szakemberre bízni, azért, hogy fel tudja mérni szakmailag azt, hogy milyen teljesítmény van beszerelve a lakásba, tehát mi az a maximális energia szükséglet, hogyha minden működik egyszerre a lakásban, akkor az milyen terhelést jelent. Ugyanakkor a szokásoknak megfelelően, ugye ritkán adódik az, hogy egyszerre minden működik a lakásban, mi az a havi fogyasztás, ami szerint meg kell állapítani a felszerelendő rendszernek a teljesítményét. Ez meghatározza utána az inverternek, annak az átalakítónak az értékét, illetve a paramétereit, amelyek nélkül nem tudunk betermelni a hálózatba. Tehát ez az átalakító az, amelyik, ahogy mondtam korábban, a megtermelt napelemek által megtermelt egyenáramú energiát átalakítják váltóáramú energiává és beviszik a rendszerbe. Ez a rendszer tulajdonképpen az akkumulátor szerepét játszodja. Tehát befogadja az energiát, annyit, amennyit termelek, mert egy részét lehet, hogy direkt fogyasztással el is fogyasztom a lakásomban, mert a hűtő működik, a mosógép működik, a egyéb töltő berendezések működnek, tehát ezek folyamatosan fogyasztanak, de ugyanakkor azt a pluszt, ami megtermelődik, befogadja a hálózatba, és amikor nincs elég napsütés, nincs elég termelés, éjszaka főleg, téli időszakban, amikor nagyon visszaesik a termelés, akkor kisegít a szükséges energiát. Ezt oldja meg a kétirányú óra. Ma Romániában úgy működik a rendszer, hogy az óra méri azt is, ami bemegy a házba, és méri azt is, ami kimegy a házból. Mostani törvénykezés értelmében kompenzálódik egyik a másikkal, és a különbséget küldi ki nekünk a megfelelő szolgáltató, akivel szerződést kötöttünk. Itt azért tudni kell, hogy a kimenő energiának nem ugyanaz az ára, mint a bejövő energiának. Itt lényeges eltérések vannak, esetenként akár 50%-os eltérés is van, tehát ha két lej a bejövő energia, akkor egy lej a kimenő, mert ugye költségei vannak az üzemeltetőnek, akivel szerződésünk van, ennek az áramnak a rendezésével. Nem mindig van szüksége arra az energiára, ami bemegy a hálózatba. Ez a fő akadály. Például Magyarországon ezért le is állították a rendszert, illetve Romániában is nagyon nehezen indult el ez a rendszer, hogy a sok kis apró energiatermelő beviszi a hálózatba a maga energiáját, de nem mindig van szüksége erre, ezt össze kell hangolni, illetve máskor sokkal több energiára van szükség, mint amennyit megtermelne az a sok apró akármi, és ezért energiát kell valahonnan máshonnan megvásárolni. Ilyen eset alakult ki például a múlt hónapban, hogy olyan nagy volt az energiatermelés, hogy szolgáltatók fizettek azért, hogy valaki vegye meg az áramot. Nem ők kértek pénzt az áramért, hanem ők fizettek azoknak, akik hajlandóak voltak felvásárolni tőlük a plusz energiát, azért, hogy a hálózatot ne kelljen leállítani, mert az óriási költségekkel jár. Tehát vannak furcsaságok, én szerintem ez az egész rendszer még sokat kell fejlődjön, és időnként, amikor leáll a folyamat, ennek ilyen gyakorlati megközelítése is van, magyarázata is van, hogy maga a rendszer még nem fejlődött annyit, hogy be tudjon fogadni bármilyen körülmények között bármennyi energiát, és azt hasznosítani is tudja.
Ha már a rendszerbe folyó, ki és befolyó áramról beszélgetünk, akkor említsük meg a zöld áramot is. Vagyis azt az áramot, amit zöld energia állított elő, és valahogy eljutott a háztartásunkba, mert valaki nem használta el. Hogyan kering ez az árammennyiség a hálózatban, vagy valóban kering, vagy itt egy téves, megtévesztő megfogalmazással van dolgunk?
Én azt mondom, hogy egy megtévesztő megfogalmazás. Ezt nem lehet percre alkalmazni, ezt a jelenséget. Először is teljesen zöld áram nincs. Tehát az, hogy a napenergiát felhasználjuk a fotovoltaikus rendszerben például, és ezt zöld energiának nevezzük, ez ugye bizonyos mértékig egy téves megfogalmazás, mert a napelemeknek ez elállítása, meg minden más, amíg a rendszer összeáll, az komoly energiaigényel bír, és bizonyos számítások szerint 4-5 évbe is beletelhet, amíg azt az energiát megtermeli a fotovoltaikus elem, amennyit ráköltött a termelő, mármint a gyártó, ahhoz, hogy előállítsa azt az elemet. Tehát egyértelműen pontosan meg kell fogalmazni, mit értünk zöld energia alatt. Tehát ma a köztudatban ez van, és ez az elfogadott törvénykezésben is, hogy zöld energiának neveznek minden olyat, ami úgy állít energiát, hogy nem jár széndioxid kibocsátással. Na most a fotovoltaikus rendszer megtermeli az energiát valóban szén-dioxid kibocsátás nélkül, úgy, hogy a szélenergia is, ugyanígy, vagy a vízenergia is, viszont ahhoz, hogy eljusson abba az állapotba, hogy termeljen, ahhoz sok olyan energiát költöttek el, ami szén-dioxid kibocsátással járt. Na most a cél az, hogy a gyártó oldalon is megpróbálják minél szélesebb körben, nagyon mennyiségben olyan típusú energiát felhasználni, ami úgymond széndioxid kibocsátás nélkül jár. Az atomenergia az egyik ilyen lehetőség, a vízenergia a másik ilyen lehetőség, a szélenergia, és ott vannak a hidrogén alapú rendszerek, tehát azok a cella rendszerek, amelyek vízből állítják elő ezt az energiát, amivel utána elektromos energiát lehet előállítani. Tehát nem olyan egyszerű a kérdés, amikor a zöld energiáról beszélünk. Ma a rendszerbe betermelődik ilyen is, olyan is, és akkor, amikor egy vonalat húzunk, akkor kiszámoljuk azt, hogy mi az, ami széndioxid kibocsátással járt, és mi az, ami nem, és a kettőből lesz egy egyenlet. Nemrég olvastam hírt, hogy az Egyesült Államoknak sikerült elérni az 50%-ot ezen a téren, ami nagy szó, mert az Egyesült Államok nem túlságosan környezetbarát viselkedést tanúsított az elmúlt időszakban, főleg a Trump elnöksége alatt, viszont a párizsi egyezményt most már az uniós államok azok egyértelműen be akarják tartani, hogyha visszacsatlakozott Biden idejében az Egyesült Államok is. Ez azért fontos, mert az egyik legnagyobb károsanyag kibocsátást, mert széndioxidra fordítunk minden károsanyag kibocsátást azért, hogy könnyebb legyen az összehasonlítás, de még ott van Kína, még ott van India. Kína is elindult ilyen irányban. Ezt tudjuk követni, ezeket a jelentéseket éves szinten, hogy hogyan változnak az arányok. Tehát milyen arányban nő a széndioxid kibocsátás nélküli energiatermelés a másik oldalhoz képest. De a másik oldal mindig lesz, mert ezt az oldalt is valamilyen energiával elő kell állítani. Legyen az szén, vagy kőolaj, vagy valami más gáz.
Zöld energia kapcsán érdemes beszélni a háztartásokról is, hiszen mind Romániában, mind Magyarországon van arra lehetősége a fogyasztóknak, hogy olyan szerződést kössenek a szolgáltatóval, amely értelmében ők zöld áramot kapnak. Na most már elképzelhető az, hogy az az áram, ami az ő háztartásukba bekerül, valóban zöld forrásokból származik. Gondolhatunk például arra, hogy Marosvásárhely egyik felén valaki napelemet tesz a háza tetejére, de nem tudja elhasználni az éppen megtermelődő mennyiséget, az bekerül a hálózat, és a város másik felében valaki pont azt az áramot felhasználja, vagy egy napelemből származó szélerőműből, vagy akár atomenergiából származó árammennyiséget használ fel a hűtője és a mosógépe működtetéséhez?
Tehát így egy az egyben nem tudjuk ezt kiszámolni. Mondjuk háztartás szintjén én említettem azt, hogy Marosvásárhelyen meg tudtam mondani, mennyivel csökkent nekem az energiafogyasztásom azáltal, hogy a fotovoltaikus rendszert feltettem a ház tetejére. Ha fizettem tavaly előtt májust, mondjuk 150 lejt az elektromos energiára, következő év májusában csak 50 lejt fizettem. Tehát gyakorlatilag 100 lejre zöld energiát használtam. Ezt ki tudom mutatni. De azt, hogy amit bevittem a rendszerbe, az hol fogyasztódott el, illetve kinek a számlájára ment, ezt nem tudja senki megmondani. Ezt Marosvásárhely szintjén fogja tudni megmondani valamelyik fogyasztó kiszolgáló, tehát szolgáltató, az IREM például. Ők mérik azt, hogy mennyi energiát fogyaszt a város, és mennyi energia ebből termelődött meg zöld vonalon. És a kettőből azt tudjuk mondani, hogy Marosvásárhely elhasznált energiájának 10%-a az zöld energia volt. Tehát ilyen számításokat lehet végezni. Ezt országos szinten ugye még jobban ki lehet szélesíteni, és ezen a szinten lehet ezt a kérdést kezelni. Másképp nagyon nehéz, hogy pont az általam előállított energiát kihasználja fel hol, az értelmetlen ez a megközelítés.
Akkor ez a zöld energia, amit a szolgáltatók hirdetnek, ezt az előfizetési lehetőséget, ez igazság szerint azt célozza, hogy az emberek valamit fizessenek azért, hogy fejlődjön ez a technológia, hogy szélesebb körben elterjedjen. Jól értem?
Így van, és majd például valamelyik szolgáltató az meg fogja tudni mondani, hogy egy éven keresztül ő innen vásárolta az áramot, azt meg tudja mondani, hogy a hidroelektrikától vásárolta, vagy az atomerőműtől vásárolta, vagy a szélgenerátortól, vagy a napellenparktól vásárolta. házatartásodra. És akkor azt tudja mondani, hogy a te háztartásodban, mert velem van szerződésed, te háztartásodban az idén 30%-a az elhasznált energiának zöld energia volt.
Térjünk rá erre az imént említett január-május különbségre. Mi változik a tél és a nyár között a napelemek energia előállítása tekintetében? Hiszen legyünk őszinték, télen is süt a nap, sőt, van, hogy verőfényes napsütés van.
Akkor van is termelés. Ami elsősorban változik, az a napos óráknak a száma. Tehát ha télen maximálisan 8 óra napsütéses időszak van, nyáron ez 12 óra is lehet, sőt még több is. Nyilván nem egyformán süt minden órában a nap, de mindenképpen az órák száma az fontos. Télen a hó, ugye, hogyha havazott friss hó, vagy ráfagy a hó a panóra, akkor nem jut el annyi fény az elemensekhez, a cellákhoz, és akkor ez nyilván csökkenti a termelt energiát, mert a fluxus az fontos, hogy mennyi energia esik arra a panóra. Nyáron pedig a por az ellenség, viszont nyáron van eső is, és az elég szépen lemossa ezeket a panókat, úgy olyan anyagból vannak a védő felületek kialakítva, hogy könnyen mosulnak. Ahol nagyobb ipari termelés zajlik, ottan időnként még pucolják is ezeket. Sőt, még robotokat is láttam, amelyek képesek hektár felületeket is megpucolni emberi energia nélkül. Tehát van megoldása, ez a hatékonyság növelésének az egyik útja. A másik pedig a kérdésre visszatérve, maga a termelés is hőmérséklet függő. Hát az, hogy hogyan működik a rendszer, azt bizonyos határok között mondtam, hogy a teljesítményeket, a hatásfokot, azt 25 Celsius fokon végzett mérésekre alapozzák. Érdekes módon az alacsonyabb hőmérsékleten nagyobb a hatásfok, és magasabb hőmérsékleten nyáron még 60-70 fokot is elérhet a panónak a felülete, ilyenkor a hatékonyság fizikai okok miatt visszaesik. Tehát nyáron nő a napsütéses órák száma, viszont ha nagyon felforrósodik a felület, akkor a hatékonyság az csökken. Ugyanakkor még figyelembe kell venni a szöget. Azt is említettem, hogy Észak-Olaszország és Svédország közepe tájéka, tehát ahol áthaladnak a szélességi körök, e kettő között számolnak egy átlagot. Ez a szorzó szám egy 1,5-ösnek felel meg, de ez azt jelenti, hogy van, ahol kisebb, van, ahol nagyobb ez az érték. És ez a dőlési szöget jelenti, vagyis ugye a napnak az állása évszakonként változik, sőt, havonként változik, naponként, csak nem érzékeljük annyira. De azt, hogy télen mi a nap állás és milyen síkban mozdul el az égbolton, vagy hogy át a föld mozdul el nyilván, de így érzékeljük, hogy a nap mozdulna, és a nyári álláshoz képest. Most ahol nagyobb ipari mennyiségben termelik az áramot, ott már láttam olyan rendszert, ami követi a napnak a mozgását azért, hogy mindig a maximális fluxus essen a panóra, tehát merőleges legyen mindig a beesés a panóra. Ezt úgy oldják meg jobb helyeken, hogy a lakásra általában a téli állást állítják, és ez nyáron is eléggé jó hatásfokot eredményez.
Elhangzott az, hogy a por a napelemek ellensége, vagy legalábbis a napelemek termelésének az ellensége, viszont nagyon sokan félnek attól, hogy a víz miatt esetleg sérülhet a napelem. Van olyan fizikai folyamat egy panelben, amit tönkretehet a víz? Gondolok itt most arra, amikor például a napelem fel van hevülve, vagy hogyha magas nyomású vízpompával mossuk le őket. Érdekesség, hogy az esőtől azért kevesebben tartanak, holott az is víz.
Igen, ugye itt érdemes akkor maga a szerkezetről beszélni, tehát említettem azt, hogy a szilícium a legelterjedtebb alapanyag, és ennek van két változata, vékony réteg, meg a vastag réteg. Most ezt a vastag réteget is csak a milliméter ezred részeire kell gondolni, vagy maximum a század részeire, de ez a felület egyértelműen sérüléke. És ahhoz, hogy ne sérüljön ez a felület, akkor különböző anyagokkal mérik, illetve védik. A legelterjedtebb az üveg. Tehát először is a legfelsőbb felülete a panónak, a fotovoltaikus elemnek az egy üvegfelület. Ez egy kezelt üveg, ami azt jelenti, tehát hőkezelt, ami azt jelenti, hogy a hideg-meleg hőmérséklet változásokat bírja. Nem reped el, nem törik össze. Ez alá jön még egy műanyag réteg, ez egy elég bonyolult nevű valami, a rövidítése az EVA, gyakorlatilag egy polimér szerkezetű anyag, valamilyen acetát, most hirtelen nem jut eszembe a neve. Akkor ezután következik maga a félvezető réteg, tehát maga az, ami előállítja, vagy ahol megtörténik a jelenség, lezajlik és előáll az elektromos ára. És azután megint két vétőréteg van, egyik ebből a szintén ez az acetát, illetve van még egy keményebb műanyag réteg, ami az ütésektől is védi a szerkezetet. Ez az egész ugye egy alumínium keretben van azért, hogy merevítse a torziós elváltozásokat, minimálisra csökkentse. Visszatérve konkrétan a kérdésre, a víztől nem kell félni, a magas nyomású pompával is nyugodtan lehet mosni, mert bírja, illetve a hőmérséklet változásokat is bírja. Nyilván egy bizonyos határok között, de a plusz 60, plusz 70 fokig egyértelműen beváltak már ezek a rendszerek, ugye, és ezeket is folyamatosan fejlesztik.
Hogyan lehetne még fejleszteni a napelemeket, vagy hol van ezeknek a fizikailag megszabott határa, amit jelenleg a csúcsnak lehetne nevezni?
Említettem azt, ugye, hogy a naptól érkező fény, a fehér fény az egy spektrum tulajdonképpen, több színű fotonnak a vegyvelege. Ezt a szivárvány színei jelentik. Azt is elmondtuk, hogy a különböző színnek tulajdonképpen különböző energia felel meg, és azt is elmondtuk, hogy a jelenség, ez a fotovoltaikus jelenség egy bizonyos küszöbb érték, energiaértéknél jelenik meg. Van olyan anyag, amelyik a kékfényre érzékeny, van olyan anyag, amelyik a sárgára, van amelyik a vörösre. Na most a szilícium is csak egy bizonyos spektrumot képes átfogni, ezért készítettek különböző félvezető vegyületeket, mint a kádmium és a tellur vegyülete, vagy a galénium és az arszén vegyülete, vagy réz, indium és szeléniumnak a vegyülete. Ezek már szélesebb spektrumot tudnak felhasználni, illetve jobb hatásokat is jelentenek, de ugyanakkor olyan anyagokat feltételez, amelyek ritka fémek, tehát nem könnyű kibányászni, előállítani őket. Nagyon nagy energia szükséglete van ezeknek az anyagoknak az előállítására, tehát amire oda kerül, hogy félvezetőként működjön egy fotovoltaikus ellenben, már nehezen tudunk zöld energiáról beszélni. Ezért ezeket inkább az extrém körülmények között működő rendszerekhez használják, például a kozmoszban, az űrben az ottani fotovoltaikus elemek azok már ilyen bonyolultabb szerkezetű anyagokból áll össze. Ez jobban bírják az egyéb sugárzásoknak kitett hatásokat is. Nyitott a képlet azért, mert a fizikusok és a kémikusok folyamatosan dolgoznak újabb vegyületeken, mert itt nem csak az a kérdés, hogy a hatásfok növelés, hanem az is a kérdés, hogy hol termeljük meg, hol használjuk ezt az energiát, mert felületeket kell kihasználni. Ipari mennyiségre, ugye mezőgazdasági területeket használunk fel. Mind nagyobb az élelmiszerigénye az emberiségnek. Ez egy adott pillanatban már nem lesz előnyös mezőgazdasági felületekre napelemeket telepíteni. És ebből adódóan keresik a megoldásokat a tudósok, hogy például falakat lehessen bevonni, vagy útfelületeket, járdafelületeket lehessen ezekkel az anyagokkal kibélelni, és így kihasználni maximálisan azokat a felületeket, amelyek rendelkezésünkre állnak, és ne újabb mezőgazdaságtól elvett felületeket kelljen felhasználni.
Összegezzünk. Meglátása szerint mi lesz a napelemek jövője, és milyen fejlődésekre lehet számítani a jövőben, közeljövőben?
Én azt gondolom, hogy a zöld energia szempontjából nem a fotovoltaikus elem lesz az egyetlen lehetőség. Ehhez még sok minden fog társulni. Ehhez fog kelleni még tudományos találmányokat felfejleszteni olyan szintre, hogy kereskedelmi szinten is lehessen ezeket alkalmazni. Pillanatnyilag a szélenergiával és a vízenergiával, illetve az atomenergiával való összehangolását látom ennek a rendszernek. Én azt hiszem, hogy most egy olyan pár évig, 10-15 évig lehet, hogy felfutóban lesz, utána stagnálni fog ez az irányú fejlesztés. Több szempontból szempontból is. Egyelőre gazdaságilag is egyéni befektetőnek nem igazán éri meg, csak úgy, hogyha iparilag hitelekkel, illetve nagyon hosszú távban gondolkozik, 30-35 évben. Háztartási szinten pályázattal érdemes befektetni ilyen irányba, megvenni a rendszert, felszerelni, csak nagyon fiatal korban tudom ajánlani, például egy nyugdíjasnak már egészen biztos nem éri meg, mert annyiba kerül maga a rendszer, tehát a teljes költsége, hogy az, ha 15 év alatt térül meg, akkor egy 65 évesnek egészen biztos nem éri meg egyből kifizetni ezt az összeget, hanem inkább a 15 év alatt kifizeti azt az energiát, amit mások termelnek meg. Összegezve ma egy lehetőség, de nem az egyetlen jövőbeli zöld energia forrás, és ha odafigyelünk egy kicsit, mi történik a nagyvilágban, most megjelentek ezek a kisméretű atomreaktorok, de ugyanakkor nagyon előre haladottak a kutatási eredmények a fúziós energia előállítása szintjén. És én azt gondolom, hogy egy olyan 25-30 éves távlatban ez lesz a megoldás, ez gyakorlatilag zéró energiát jelent, és valóban reális zöld energiát fog jelenteni.
Sándor, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm én is a lehetőséget, egészen biztos sok válaszolatlan kérdés van még, de bármikor rendelkezésre állok, mondom, saját tapasztalataim is vannak a fizikusi ismereteimen túl.
Hölgyeim és uraim, ez volt tehát már a digitális világ, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Csegzi Sándor fizikusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.